az! Ott van! Gurulj be lassítva!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Gurulj be lassítva és az M4 Sport futballal foglalkozó podcast műsora Hajdú B. Istvánnal és velem Berkesi Judittal. Hadd kezdjem egy irodalmi idézettel, nagyon szeretem, amikor a futballba bele tudom ezt szőni. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz... Így van. Gondoltam, hogy be fogod tudni fejezni, Dante... Firenzéhez köthető, és hát a szurkolók megint nagyon leleményesek és kreatívak voltak. Én mindig szeretem az ilyen típusú utalásokat, hiszen ők azt mondták, hogy a pokoli színjáték kezdődik, ez pedig az isteni színjátéknak az eleje, és így kapcsolódik Firenzéhez. Kezdjük akkor a végén, általában így szoktuk, főleg, hogyha a Ferencváros nemzetközi kupa meccséről van szó. Most aztán pláne, de az egész... történetet lehet, hogy tényleg egészében kell nézni, és ez csak az utolsó, de nagyon-nagyon fontos állomás volt, és lépés volt, amit megtett a Fradi azzal, hogy tovább jutott?
Eddig nem jutott eszembe, de most, hogy az idézetet fölolvastad, illetve fejből mondtad, eszembe jutott, hogy mennyire volt ez a tegnapi mérkőzés színjáték. Nem volt az. Nyilván két olyan csapat vívta ezt a mérkőzést, ahol mindegyiknek, mind a kettőnek megvolt a maga célja, és ennek a célnak az eléréséhez bevetett annyi eszközt, amennyi rendelkezésére állt. Itt a Ferencváros esetében elsősorban a rengeteg sérült, illetve az, hogy ez már a 32. meccse volt a Fradinak az idényben. A Fiorentina meg mindenképpen meg akarta magát kímélni a két februári mérkőzéstől. Jelzem, miután a magyar bajnokság előbb elkezdődik, és a februári pótnapon is lesz bajnoki forduló, a Fradinak két nemzetközi kupameccse is lesz februárban, illetőleg a Magyar Kupában is Debrecenben a következő fordulóban a Ferencváros februárban játszik. Azt hiszem talán február eleje és március eleje között, ha jól számoltam, 9 mérkőzést fog játszani a Ferencváros. Tehát semmivel sem lesz könnyebb a helyzet, mint amilyen volt most. Igazából a Ferencváros ennek a továbbjutásnak az alapjait a Csukaricski elleni győzelemmel tette le, hiszen most nem kellett megverni a Fiorentinát. Én azt gondoltam, hogy ha ezen a mérkőzésen a Fiorentina vezetést szerez, nagyon nehéz dolga lesz a Fradinak, mert a Fiorentina azt az előnyét képes lesz megvédeni. Így, hogy a Fradi szerzett vezetést, érezhetően rákapcsolt a Fiorentina, tehát nem nyugodott bele abba, hogy csoport második lesz, és elérte a Fradi azt az eredményt, amely után fanyaloghatnak elsősorban mondjuk a belgák, hogy hát biztos itt megegyeztek az 1-1-ben, csak ne felejtsük el, hogy a Genknek lett volna lehetősége kétszer is megverni a Ferencvárost, nem tette, illetve, hogy a Genk majdnem kikapott otthon a Fiorentinától még az elején. De ahogy mondtad, én is azt mondom, hogy mindent összefüggésében kell nézni, és a teljes egészében. És a teljes képhez az tartozik hozzá, hogy elkezdődik júliusban egy kupasorozat, és egy irtózatos pofonba belerohan a Ferencváros. Bajnokok ligája selejtező Klaksvik ellen 0-3-as összesítéssel kiesés.
Igen, tehát ez az út, ez az egész út a három edzővel, a kieséssel, és mind a mellett a bajnokság természetesen szintén útjára indul, és a nemzetközi nagy elvárásokkal, ami most már nyomja a Ferencvárost.
Igen, na most ha azt veszem, hogy ugye a Ferencváros elnöke Kubatov Gábor nem titkoltan a bajnokok ligájába akart bejutni a csoportkörbe, vagy legalább az Európa Ligába. Ehhez képest két meccs után ott állt a Fradi, hogy nem hibázhat többet, mert még a Konferencia Liga csoportjába se kerül bele, és lehet nyilván azt mondani, hogy erősségében ez akár egy Európa Liga csoport
akkor az
is.
Még tényleg nagy sötétlő erdő volt ott, igen, az elején.
Igen, de oda el kellett jutni, ugye Csercsaszov ment, Máté Csabával kiharcolta a csapat, de Stankovicsal vívta már meg a csoportkört. Én azt gondolom, hogy nagyjából egyensúlyban van most a dolog, tehát én azt hiszem, hogy a ferencvárosi szurkolókkal azt a két februári meccset, az felettetheti el egy picit az emlékét, vagy elmosódhat az emléke, hogyha te megéred a tavaszt egy kupa küzdelemben. Most a Fradi ezt megtette. Mondanom sem kell, hogy azt gondolom, hogy a Fiorentina vagy a Genk jóval erősebb csapat, mint a Klaksvik. Tehát egyszerűbb lett volna kivenni a Klaksvikot, és aztán menni a BL selejtezőben, vagy az Euró...
De azért a Klaksvik okozott még meglepetést zárójelben.
Persze, persze, de azért azt gondolom, egy Klaksvík-Fiorentina oda-visszavágós meccsen kevesebbet nyerne a Klaksvík, és kevesebbszer jutna tovább, de ezt meg kellett csinálni. Ugye megint Zakariassen volt, aki most már az elmúlt 6 meccsén 4 gólt lőtt.
Legkülönbözőbb testrészeivel szerez most
igen,
már gólt.
Igen, közelről, de mindig valahogy ott
van,
és róla bemegy.
Nagyon
és most is hátra nyúlva, most nem besodort a testtel, vállal, vagy közvetlen közelről. Úgy, hogy az első fél órában ugye nem volt kapura lövése se a Fradinak, tehát aggódhatott az ember, hogy mi van, ha a Fiorentina egy kicsit megrázza magát.
Bocs, csak azért állítalak meg, mert hogyha már az utat nézzük, akkor kezdjük a hétvégi bajnoki mérkőzéstől és a Paks elleni szuper rangadó után, vagy annak tükrében elemezni ezt a konferencia liga mérkőzést is, mert azért itt most az ősz végén voltak nehézségei a Ferencvárosnak, és így ment neki ennek a sorsdöntő találkozónak a Fiorentina
így van, és akkor egy
picit... Mit láttál abból a meccsből? Kezdjük ott!
Igen, picit még messzebbről kezdeném. Nevezetesen, amikor a Fradi bejutott az Európa Ligába először, vagy amikor Rebrovval bejutott a Bajnokok Ligájába, akkor általános volt az a vélekedés, hogy a Ferencváros ezt a fajta terhelést nem fogja bírni, a nemzetközi kupa élvez majd elsőbséget, és a bajnokságban azt a hátrányát, amit ősszel összeszed, azt majd tavasszal, amikor feltehetően kevesebb nemzetközi kupa meccset játszik, ledolgozza. Most ennek cáfolatául a Ferencváros minden évben, még a BL évében is, amikor Barcelonákkal, Juventusokkal kellett játszani, az ősz folyamán előny szerzett, volt, hogy egész tekintélyes előny szerzett, főleg amikor mondjuk majd az elmaradt mérkőzéseit is bepótolta. Tehát ez azért szokatlan, hogy a Ferencváros nem tel el az élen, mert az elmúlt években ezt a fajta kettős terhelést, akár sok meccs volt, akkor se játszottak kevesebb meccset, akkor is voltak sérültek, valahogy ezen átlendült. Én azt gondolom, hogy itt a Paksban keresendő a veszélyforrása, vagy a megoldás, mert a Fradi, amikor ősszel jól szerepelgetett, és ilyen 35-36 volt, hogy 37 pontot is szerzett, nem volt egy másik csapat, amelyik ennyit gyűjt. Most a Paksnak most van 34 pontja, úgyhogy még van egy forduló. Tehát a Paksnak is lehet 37, mint a Fradinak a csúcsévében volt. Tehát a Paks nagyon jó csapat. Hogy mit láttam abból a mérkőzésből?
Ugye nem véletlenül
igen,
fel
hát,
ezt a kérdés,
hát először azt hitték, hogy füst, aztán a kazán,
volt,
aztán a köd, aztán a kazánt leállították, de jött a köd. Mindenki egy fél pányányit azért látott, tehát a meccset le lehetett játszani, és a Ferencváros nagy energiákat fektetett bele abba a mérkőzésbe, még akkor is, amikor vert helyzetben volt. Mert ugye nagyon gyorsan 2-0-val elment a Paks, ott egy hánféle sérülés miatt egy picit a Paks játéka átalakult, de a Ferencváros kapaszkodott, még 1-2-nél is, még 2-3-nál is. Én is azt gondolom, hogy voltak olyan játékvezetői tehát én szerintem kicsúszott a bíró kezéből a meccs a második félidő közepetáján, és ott aztán voltak furcsaságok egyik 16-oson belül, másik 16-osnál szereléseknél. De hát ezzel nem lehet mit tenni, mert ugye a VAR-rendszer is dolgozott, hol jó volt a lesvonal, hol nem volt jó a lesvonal, mert ott is ugye nem lehetett ilyen körülmények között igazán nézni, de nem a lesekkel volt a probléma. És ahogyan Bognár György elmondta, hogy egyetért Stankovicssal, aki azt mondta, hogy a Fradi elbukott 3 pontot, de nem buktál a bajnokságot, ezzel én magam is egyetérthetek, mert itt egész egyszerűen arról van szó, hogy most az a szituáció fordul elő a Ferencváros, hogy nem előnnyel fordul majd a tavaszra, lehet, hogy nagyobb hátránnyal is, mint ami most van, mert ki tudja, lehet, hogy a zárófordulóban a Paks több pontot szerez Fehérváron, mint a Fradi az Ete ellen, mondjuk meglepő lenne, de elképzelhető, de mindenképpen látótávolságban van. Most nincs arról szó, mint a korábbi években, hogy a Magyar Kupából kiesett a Ferencváros, tehát most nem volt Iváncsa effektus. Más kérdés, hogy Debrecenben nem lesz könnyű, de a Fradi valamennyi fronton végül is nemzetközi kupa, Magyar Bajnokság, Magyar Kupa áll. És az is nyilvánvaló, hogy bizonyos posztokon azért erősíteni kell már a télen, vagy a télen már megegyezni olyanokkal, akik jönnek a nyáron, de hát ezt nyilván a Ferencváros jobban tudja. És azzal erősödnek a legtöbbet, ha visszajönnek olyan játékosok, mint például Varga Barnabás.
Na hát, de ezt pont erre akartam kötni, ha már ilyen alternatív valóságban gondolkozunk. Mi lett volna, ha Varga Barnabás nem jön el a Pakstól? Hiszen azért Kubatov Gábor nyilatkozott arról tegnap, ugye a mérkőzés után, hogy ő nem volt teljesen biztos abban, hogy szeretné leigazolni a csatárt. Tehát mondjuk Varga Barnabás ott lenne a Paksban, Ferencvárosnál ki tudja, hogy milyen csatár érkezett volna még, ha érkezik. A válogatottban milyen szerepe lett volna? El tudod ezt képzelni? Hogy csak azért, ezt szerintem csak azért érdekes ezzel eljátszani, mert természetesen ez csak játék a gondolatokkal, hogy mi múlik azon, hogy egy játékos hova kerül, és hogy végül mennyire a helyére kerül, és milyen hamar, és hogy nem tudjuk elképzelni más utat jelen pillanatban Varga Barnabásnak, mint amit bejárt ő ezen az őszön.
Igen. Hát ugye Varga Barnabást 24-25 éves koráig
Ausztriában
játszott. Tehát az, hogy ez hogy fordulhatott elő, az is egy külön történet. Az, hogy jó játékos, azt láttuk a Gyirmódban, láttuk a Paksban, ott ugye gólkirály is lett. Legutóbb ugye 2 gólt lőtt a Paks Fradin a Paks színeiben, mármint az előző bajnokság során Pakson. Én szerintem a Ferencváros, amikor leigazolta, nem tudta, hogy ennyire kulcs szereplő lesz. Tehát ugye ott jött Pesics is, aki megsérült Vargának, sok meccset kellett játszani, és elképesztő formában játszott. Nyilván végig gondolhatjuk, hogy mi van akkor, ha a 2021-es EB-n Szoboszlai nem sérült. Tehát ilyenek vannak.
Igen, csak ez egy érdekes nyilatkozat volt, csak ezért kötnék erre, hogy, és egyébként nagyon őszinte az elnöktől, hogy azért volt benne bizonytalanság, de ezt is csak azért mondja el, mert milyen jó, hogy végül ezt a döntést meghozta a Ferencváros.
Igen, és nyilván voltak olyan döntések, amik nem sikerültek ennyire, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a Ferencváros új játékosai közül egyértelmű, hogy Makrekis az abszolút kulcsemberré vált, Varga Barnabás abszolút kulcsemberré vált.
Abufáné.
Amikor Dibusz sérült volt, ugye akkor Varga szemében egy másik kapust elővarázsoltak, aki nagyon jól védett, Abufani, Ben Romdán szintén, ha egészségesek. Ugye Traorét most meg kellett műteni, tehát rá nem lehet számítani, de most már nincs is sok mérkőzés.
Máé, ha visszatér, ugye, ha már arról beszéltünk, hogy ki az, aki szintén hiányzik a csapatból.
És ez megint ugyanaz, mint a magyar válogatottnál, amikor nincs egyszerre Vili Orbán, nincs egyszerre Schäfer, nincs egyszerre Varga. Tehát itt is, ugye nincs a Semi Máé, nincs a Varga Barnabás, és nincs középütt a Ramdán vagy az Abufani, akkor ugyanúgy a Gerinc elvileg hiányzik. Nyilván rengeteg játékos, de ugyanez a Fiorentina is. A Fiorentina 9 embert kicserélt a tegnapi meccsre, azért, hogy nehogy valakivel valami történjen, mi történt, megsérült.
Nico González
az egyik legjobb játékosuk. És ennyi, egy olyan mérkőzésen, ami ha nem
és
játszik...
És a Fiorentina sem tud olyan alternatívát hozni Nico Gonzálezre, mint amit gondolnánk, hogy egy ilyen szintű csapatnál ott van a padon is egy hasonló tudású játékos. Én azt gondolom, hogy őt nem tudják egy az egyben pótolni.
Így van, és ezzel picit rá is térve ugye a nemzetközi kupákra is, amik befejeződtek, a Manchester United se tud. Tehát ha neki Antonival, Garnachoval és Höjberggel kell megverni a Bayern München, nem tudja.
Tehát, ott is sok a sérült, ez így van, többek között, de ott még
sok más probléma sok rétű, is van,
sok rétű
de, a de a dolog lényeg, hogy a Ferencváros megérte a tavaszt, játszani fog egy mérkőzést, valószínűleg tartom olyan csapattal, amely esélyesebb lesz, mint a Fradi, tehát ha megnézzük a 8 lehetséges ellenfelet, 2-3 az, amelyikre azt mondom, hogy nagyjából 50-50, mert lehet azt mondani, hogy válságban van az Ajax, de azért mégiscsak az Ajax van válságban, tehát a Ferencváros nem lesz favorit, de nem azt jelenti, hogy feltett kézzel kell mennie, és ha megnézzük, ha abból a szempontból nézzük meg azokat a csapatokat, amelyekkel a Ferencváros játszhat, hogy vajon erősebbek-e, mint a Fiorentina, akkor azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen nem. És ugye a Fiorentina meg a Genk ellen 4 mérkőzésen a Ferencváros nem volt hátrányban. Tehát egyetlen pillanatig sem kellett futnia a döntetlenért, mert az mindig megvolt.
Most megint kiukadunk arra egy picit, mint a válogatottnál, hogy amikor van egy erősebb csapat, akkor milyen játékot tud játszani egy Ferencváros szintű klub, és mi az, amikor itthon dominálni kell, és mondjuk sokszor betömörülő védelmet feltörni. Tehát szerintem más játék stílust kell fölvenni, és sok szempontból jobban fekszik az, amikor egy nagyobb csapattal kell megmérkőznie.
Igen, én azt gondolom, hogy a Stankovic ér a legjobb 60 perc, az a Firenzei.
Szerintem is, ezt én is akartam. Komolyan mondom, felírtam én is magamnak, hogy az az ősz csúcs teljesítménye volt. Az egész meccset mondhatjuk úgy, még akkor is, hogyha az utolsó 30 perc az már nehéz volt, meg a védekezésről szólt, de teljesítményét nézve a legkimagaslóbb.
Ez így van. Ugyanakkor meg azok a problémák, amelyek már Csercsaszovnál is mondjuk megvoltak, és a Máté korszakban is megvoltak, nevezetesen, hogy minden szöglet és szabadrúgás az potenciális gólveszély a Fradi kapuja előtt, ugye megint ilyen gólt kapott a Ferencváros, és paksolni, tehát ezt meg kell szüntetni, és szerintem erre azért fel lehet készülni. Tehát ha a gólok számát, a kapott gólok számát azt egy picit, mert ugye nem tudok olyan ellenfelet az NB1-ben sem, amelyik ne jut a Ferencváros ellen majd szöglethez vagy szabadrúgáshoz. Tehát ezeknek a kivédekezése, ez kulcs. Mint ahogy nyilván nem tudok olyan ellenfelet sem, amely ellen a Fradinak nem lesz majd szöglete meg szabadrúgása, mert elől meg szintén jó a Ferencváros ebben a szempontból. Nyilván nekik még ezt a Zalaegerszeg meccset meg kellene nyerni, egy olyan Zete ellen, amelyik egyáltalán nem feltett kezekkel fog menni a Grupam Arénába, mert Márton Gáborral egyre markánsabbak az eredmények is, a játék is javult, és néhány csapat már megtréfálta idén a magyar bajnokságban a Fradit.
Ha egy mondattal most úgyis visszakanyarodtunk megint az NB1-re, de aztán fogunk még nemzetközi mérkőzésekről is beszélni, akkor a Paksra azért érnék vissza, mert tavaly sokat beszéltünk arról, hogy na meddig bírja a Kecskemét, mennyi van benne, kihúzza-e ugye egész szezonban azt a kiváló és stabil teljesítményt, amit nyújtott. Akkor azért ezt a kérdést most föltenném erre a Paksra is szerinted. Tehát oké, most láttunk tényleg egy kimagasló őszt tőlük, láttuk, hogy egyébként képes átalakítani a játék stílusát is, alkalmazkodni, ugye adott esetben játékosok érkezéséhez, távozásához, kevesebb gólt kap, kifejezetten kevés gólt kap. A Paks kihúzhatja ezt a végig, tehát lehet-e ez a végig izgalmas és kiélezett, ha most csak a Paks-Ferencváros párharcot nézzük?
Én azt gondolom, hogy amíg a Fradinak annyi meccse lesz, hogy nemzetközi kupa, addig igen. Nyilván nagyon fontos, hogy februárban ki milyen erőállapotban van, és mennyi sérült lesz. A Paksot nem tartom egy olyan csapatnak, amely nagyon megrettenne attól, ha kap egy hatost, mint a Ferencváros pályáján. Ugye ne felejtsük el, augusztusban 6-1-re megverte a Fradi a Paksot.
Ezt múlt héten
és akkor azt mondta,
elemeztük
a Paks,
is.
Hát igen, nem állunk jól, kicsit masszívabbnak kell lenni a középes, és egyszerűen támadó sorból hátra vontak egy embert, nem is nagyon, nincs most már egyébként az a klasszikus befejező csatár, center, nyilván Könyves, Hán, Böde, Jók, de inkább hárman csak kiegészítik egymást, és játszottak egy másik játékot. Nyilván a Paksra különösen figyelni fog már az ellenfél is, de a Paks játéka olyan, hogy a Paks játéka nem túl bonyolult, ezzel nem akarom őket megsérteni. Tehát az, hogy Paks mit fog csinálni, milyen szituáció, mindenki tudja, és mégsem tudja megakadályozni. És a Paks ellen nem, ezt a múlt héten talán említettem, nem nagyon játszanak jól a csapatok. És a Fradit is megfojtotta az első negyed órában a Paks, kellettek hozzá nagy egyéni hibák, hogy az 2-0 legyen, de azokra számítani kell, meg azokat hogy ki kell valamilyen szinten kényszeríteni. És Bognár György az ismeri a magyar mezőnyt. Ugye most is azt mondja, az ötödik hely nagyjából, mert
benn maradtak, nem? Igen, nagyjából ezt a kijelentést tette ki, hogy most...
Egyébként innen már... üzenem, hogy volt már olyan, hogy valaki 37-tel is kiesett, de hát természet, ez csak vicc, hát a Paks nem fog kiesni, azt mindenki tudja. Mint ahogyan a Paks, mióta följutott, soha nem esett ki az élvonalból. Soha. Mindig voltak nehézségek, és ugye magyar játékosokat szerződtetnek, és van jó néhány olyan játékos, akire azt gondolom, hogy például kinyik, ahogy a védelemben játszik, kevesen gondolták volna, hogy ebben a csapatban ilyen teljesítménye lesz. Szappanos most nem egy olyan csapatban véd, ahol...
Szappanos szerintem kiemeltük már többször.
Igen, többször kiemeltük, és a Fradi meccs után váltottam vele pár szót, hát egész más, hogy ugye ő Mezőkövesden is, a Honvédban is a bennmaradásért küzdött. Itt meg ki kell védeni azt az 1-2-4-5 per meccs, de egészen más célok vannak. A nagy öregek oda teszik magukat, és én változatlan azt gondolom, hogy ha most meg kellene egy embert neveznem azok közül, a játékosok közül, akik még nem voltak válogatottak, de esetleg az Európa... Én Mezeit mondtam a múltkor, de ugyanígy elmondható Windeckerről vagy Papról is, hogy nagyon jó teljesítmény nyújt a középpályán.
Fogunk még beszélni, hiszen azért a záróforduló után lesz még természetesen podcast műsorunk, és akkor egy picikét az NB1-et összegezzük az ő szempontjából. Na de akkor a Bajnokok Ligáját összegezzük, és a te túrádat ezen a héten, Dortmund United. Illetve Manchester, legyünk pontosan. Igen, ez a
ugye a Bajnokok Ligájának ez volt az utolsó ilyen csoportköre, mert jövőre egészen más lesz a lebonyolítás. És a csoportkörre mindig azt mondták, némileg joggal, hogy elég unalmasak, mert nagyjából a 16-ból 13-14 csapatot megnevezel, amelyik biztos tovább jut. De minden évben van legalább egy olyan csapat, amelyikre azt mondanád, hogy abban a 13-14-ben van, és mégse jut
Igen,
tovább.
Meg egy halálcsoport is szokott azért lenni.
Ez az elmúlt két évben a Barcelona volt. Most a Manchester, az, hogy a Manchester United csoport utolsó lesz, egyszer volt ilyen a United történetben. Vagy négyszer kikap egy BL 6 meccses csoportkörben, ilyen soha nem volt. Ugyanígy a Sevilla, hogy még az Európa Ligába se tud bejutni. Ugyanígy a Newcastle és az angoloknak egyébként ez könnyen lehet, hogy ez a jövő évi plusz egy BL helyükbe fog kerülni, hogy a Newcastle United meg a Manchester United még az Európa Ligába sem kerül oda. Ugye a Bayern München azért volt érdekes látni, mert egy 5-1-es vereségből, a United meg egy 3-0-as hazai vereségből jött erre a BL meccsre. Na most a Bayern abszolút magabiztosan játszott az Old Trafford-ban.
Már továbbjutóként.
Továbbjutóként.
Vagy csoport elsőként is.
Így van, már csoport első is volt.
Igen.
De ő nem az volt, hogy akkor most a... És a Bayernen is látszódott az, hogyha többet kellene beletenni a meccsbe, többet tudnának beletenni a meccsbe. Na most egy ilyen csapatban, még ha megsérül a Maguire meg a Shaw egy fél idő alatt, tehát két angol válogatott védő kidől, akkor onnan már nagyon nehéz. Úgyhogy eleve 5-6 sérülted egyébként is van, és ne felejtsük el, a United most megy Liverpoolba, ahol nem játszhat a Fernandes sem, aki eltiltott, egy olyan csapathoz a Liverpool az, ami vezeti a bajnokságot, és tavaly rúgott egy 7-est a Unitednek.
Mennyit tudtál leszűrni, vagy mennyi jutott el hozzád, hogy ott Manchesterben milyen várakozások vannak? Egyáltalán lehet-e elvárás ezzel a csapattal szemben, amely csak drámai mérkőzésekre volt képes itt a BL-ben is szinte, tehát hogy pontosan a kiegyensúlyozottság hiányzik, és nem nagyon lehet jósolni, hogy mire képes ez a csapat, akár a bajnokságban, akár most jelen esetben a BL-ben.
A legrosszabb az, amikor egy meccsnek vége, és a szurkolók, hát egyrészt a 75 ezer emberből 15 ezer elindul a 85. percbe haza, mert marha nehéz hazajutni Manchesterbe. Hozzáteszem, hihetetlen érdekes, mert nagyon sok villamos van, de nem sűrítik a villamosokat, hanem kírják a megállóba, hogy ma meccsnap van, valószínűleg többen lesznek a villamosok, mint egyébként. Ez egyébként valóban így van, tehát én magam is villamosoztam.
És többen voltak.
És gyakorlatilag egymáson lógtunk. De amikor csak úgy egyszerűen csöndben hazamennek az emberek, amikor úgy szembe jön, és ezt mi magyar szurkolók a válogatott kapcsán is, klubcsapatok kapcsán is néha átéltük, szembe jön a valóság, hogy igen, persze, ha mi megvertük volna a Bayernt, és a másik meccs döntetlen, de hát a másik meccs előtt döntetlen egyébként, lehetett volna, mert ott még az utolsó percben volt a Galatasaraynak esélye, de ettől távol vagyunk. Ez úgy olyan
hát igen, főleg egy nagy múltú, főleg igen, egy nagy múltú igen, klubnál, igen. Azt gondolom.
És ez egy más korszak, és ugye kiáll az edző, és azt mondja, hogy igen, így kell majd játszanunk, építkezni, magamra vállalom a felelősséget, és gyakorlatilag minden nyilatkozat, minden meccs után ugyanaz. Hát a Manchester United elvesztett 12 meccset már ebben az idényben. Hát elképesztő mennyiség. Több mint a felét otthon. Hát volt 5 csapat eddig, amelyik 3 gólt rúgott az Old Traffordon. Hát Ez elképzelhetetlen lett volna a Ferguson korszaktól kezdve, mert voltak a Manchester Unitednek a több mint 100 éves történetében nehézségei is. Hanem aztán másnap Dortmund. Ugye eleve átjutni Manchesterből Dortmundba, kis repülőzés, kis vonatozás, autózás.
Mesélj.
De kimenni a meccsre. Ugye a Dortmundba is, hát ott stabilan több mint 70 ezer ember. Ott van nagyon sok parkoló nincs, tehát oda is tömegközlekedés, metró. Jó erőre 3 órával kedve felszálltam egy metróba, egy francia szurkolói csoporttal.
Ugye Dortmund Paris Saint-Germain.
Dortmund Paris Saint-Germain volt. De ültek ott már németek is, német civil emberek, akik mentek haza, meg német szurkolók is. Na most hát azonnal óriási hangzavar, ütötték a metró tetejét, ez nem tudom, lehet, hogy Párizsban az a szokás, hogyha vered a metró tetejét, gyorsabban elindul. De az egyik megállónál kiszállítottak mindenkit, ugyanis bejelzett a tűzjelző. És azt mondták a rendőrök, megjöttek a rendőrök, hogy most mindenki kifelé. És mindenkit ellenőriznek, hogy milyen gyúlékony van, hát nem fogunk odaérni a meccsre. A németek akkor már elkezdtek káromkodni a franciák felé, akik volt, amit értettek belőle, volt, amit nem, és megpróbáltak mindenkit kiterelni a metróból. De senki nem akart kimenni, egyrészt mert akkor nem tud visszajönni, Másrészt azon a vonalon még három másik metró járat is közlekedik. Tehát azt tudták, hogy a metró közlekedés nem fog megállni, csak meg kell válni a füstöt. És akkor szépen el is ment két-három szerelvény, majd jött egy újra.
Ezt a franciák egyébként megértették, hogy miről van?
A franciák egyszerűen nem mentek sehova, énekeltek, és üveg volt náluk. Egyébként amíg ittak belőle, még nem volt akkora baj, amikor elkezdték összetörni, az már nehézebb volt. Én voltam úgy az EB döntő előtt is, hogy egy angol fogta, azt előre vágta 30 méterre a sörös üvegét, és egy vérzőfejű honfitársa jött velem szembe két másodperccel később. De ezt nehezen fogadták el. Majd ugye, amikor megjött a szerelvény, akkor mindenki ugyanabba a szerelvénybe akart beszállni. A német rendőrök elkezdték rugdalni a lábukat az embereknek, hogy húzzák be, mert nem tudnak becsukódni az ajtók. Majd becsukódott az ajtó, rám tapadt egy, nem hazudok, egy körülbelül 130-140 kilós színesbőrű francia szurkoló, a sálja a nyakamba, majd elkezdett valamit ott matatni, de nem rajtam, hanem a zsebébe volt a telefon, azt elő akarta venni. Viszont rosszul lett, nem kapott levegőt. De az ajtó már zárva volt.
Istenem.
Megpróbálta elhitetni a németek, hogy nyissák ki a metróablakot. De azok nem értették, és ő elkezdte szétfeszíteni a metró ajtaját, hogy onnan jöjjön be egy kis oxigén. Miközben a metró már elindult. Ha meghúzza valaki a vészféket, bennmaradunk két állomás között. Úgyhogy nem volt egyszerű, majd ilyen állapotban megérkezik az ember, vonal rendben van, majd hoznak egy papírt, amire rá van írva, jön egy ember, és mondja, hogy ma a dortmundi másodedző lesz a főnök, mert eltiltották az edzőt, és fogalmam nincs, hogy miért. Mert ugye mondom, amíg én utaztam, vagy Manchesterbe volt, hát mondom, de ez van ideírva, biztosi. Majd látom, hogy jön ki a Terzsics mégiscsak, tehát akkor mégis ez egy marhaság volt a jegyzők, mert soha nem derült fény, hogy ez ki, miért adott ki papíron ilyen összeállítást. Mindegy.
Egy mondatot mégiscsak a meccsről is, hiszen ez is olyan volt, hogy az egyik csapatnak már nem volt tétje, bármint a továbbjutást illetően, a másiknak viszont igen, nagyon-nagyon is.
Igen. És nagyon jól játszott mind a kettő.
Egy nagyon jó 0-0 volt az első fél időben.
Mind a kettő, és váltig állítom, amit a közvetítésben is mondtam, hogy én olyan mentést, mint a Zülétől, amit kirúgott, mert ugye az, hogy elhúzzák a kapus mellett a labdát, és bepasszolják, és valaki csúszik, és a földön kirúgja a labdát, ilyenre már volt példa. Na de a Mbappé még meg is emelte a labdát, hogy a becsúszó védő fölött szépen bemenjen, és ő, mint egy kézilabda kapus, fölemelte a lábát, és azzal kirúgta. Ennek ellenére azt mondom, hogy ha Hummels, Züle, Schlotterbeck játszik majd ellenünk az Európa-bajnokságon, ott azért én látok a Sallainak, a Varga Barnabásnak, meg a Szoboszlainak esélyt, hogy sebességben, meg technikában azért tudunk mit tenni. Egyébként Hummels elképesztő, 2010 óta minden Paris Saint-Germain elleni meccsen játszott, és ebből a halálcsoportból a Dortmund továbbment első helyen, és itt a vége alakult úgy, hogy amikor már tudta, mert ugye itt figyelik azért a másik eredményt, amikor már tudta a Paris Saint-Germain, hogy tulajdonképpen másik, az X-el is jók vagyunk, mert a Milán megfordította a mérkőzést Newcastle-ben, akkor azt mondták, hogy na, akkor legyen nálunk a labda. Így is a végén a Rice 15 méter a kaputól, ha azt az átadást jól veszi át és lő egy gólt, akkor a Paris Saint-Germainnek annyi. Tehát nagyon apró dolgokon múlik minden, de hát így a Milán és a Newcastle esett ki ebből a halálcsoportból.
Szerintem mára egyelőre ennyit. Egy hét múlva jövünk, hiszen, ahogy említettem már, az OTP Bankliga őszi szezonja véget ér, összegezzük egy picit ezt az esztendőt.
Így van, annyit még, hogy Judit jóslata parádésan bevált, mert Belgiumot kaptuk a Nemzetek Ligája.
Na, én örülök neki. És a női válogatottról.
Női válogatott, és talán ez a leginkább, hát nem táncolunk most itt az asztal, hogy álomsorsolás, de a többek azok nehezebbek.
Talán igen. Izland, Belgium, ez a két csapat, amelyikre azt mondtam, hogy jó lehet. Folytatás majd igen tavasszal a női válogatottunk számára is az A-ligáért. Mi pedig egy hét múlva újra jelentkezünk. Köszönjük szépen a figyelmet!